Karácsonybenő. Rövid történet egy fiúról. Orosz Janival tulajdonképpen akkor keveredtem alaposabb barátságba, amikor egy derűs, áprilisi délelőtt játszi ártatlansággal és igen rossz helyesírással egy megdöbbentő disznóságot írt a táblára, krétával. Mire? Becsukták. Finom, rózsaszínű fiúcska volt, az osztályban neki volt a legjobb szaga. Nagyon sajnáltam tehát, amikor a szolga rázárta a tanterem ajtaját. De a Jani üde pofácskáján, amelyen abszolút butaság honolt, nyoma sem volt a megbánásnak. Felült az ablakba, én ott vártam rá az udvaron. És nyúlszájat csinált annak jeléül, hogy ha netán sajnálkoznám rajta, akkor tévedek, mert ő pazarul érzi magát becsukva. Le is vetette nyomban az egyik cipőjét, és egy spárgával az ablakon keresztül leeresztette az igazgató teljes lábosába, amely a szuterén párkányán várta az ozsonna időt. Kísérletei eleinte csak arra szorítkoztak, hogy a tejföl ellenálló képességét kipróbálja. Az igazgatóik akkoriban bivajtejfölt használtak, s mert a bivajtejföl köztudomás szerint tartósabb a világ összes tejfölénél, Jani elhatározta, hogy ezen a téren tovább nem időzik, hanem a tej kérges burkolatán áthatolva magát a tejet fogja megközelíteni. Meghúzta a cipőt, aztán illő magasságból becélozta az edénybe. Az áttörési tervet fényes siker koronázta. A cipő csak úgy spriccelte magából a vékony tejsugarakat, mint egy függő szökőkút Andersen meséiben. Még akkor is eregette magával az igazgatói kozsonnáját, amikor a becsukás végeztével Janit az iskolaszolga felesége kiengedte a teremből. A kapuban egy ilyet fehér nép várta már. Becsukás! Adta meg a választ a néma kérdésre. Egy disznóságot írtam a táblára, tette hozzá vigyorogva őszinteséggel. Krétával!
Milyen disznóságot?
Üledezett a fehér nép.
Disznóságot,
jelentette ki Jani jólesően. A mamád volt? Kérdeztem tőle másnap.
A mama kövér.
Az a frajlány volt. A cselédetek?
Nem, a frajlány.
Fésüli a testvérem is engem ki szokott kérdezni az olvasásból.
Rokonod?
Nem, csak frajlány. Külön szobában lakik. Ingbe is láttam már.
Hogy Ingbe?
Érdeklődtem kissé nekilóduló kíváncsisággal.
Ingbe.
Nem tudod, mi az?
De.
Marit is láttam már Ingbe, tette hozzá egy kis idő múlva.
Az is frajlány?
Nem.
Bajusz Mari.
Hogy Bajusz Mari?
Így hívják, Bajusz Mari.
Mondta jóízűen, vakkantva utána. Én is rögtem egy kicsit azon, hogy Bajusz Mari, de inkább azért, mert szerettem, hogy Janinak olyan jó szaga van, ami egyszerre fehér kenyér, sejem cukor és hajszesz illatára emlékeztet. Ő vakkantott, én röhögtem. És nagyon jó barátságban ballagtunk hazafelé a Zárda utca csillagmintás kövezetén. Fontos dolgokról beszélgettünk. Jani megígérte, hogy puriszcsány dohányt fog lopni az apjától, és kijelentette, hogy ha megnő, egész biztosan feleségül fog venni valakit. Ajánlotta, hogy én sem ulasszam el, mert nősülés esetén úgy áll a dolog, hogy az ágyakat egymás mellé tolják, aztán éjszaka, mikor az illető nő javában horkol, az ember hamarjában felemeli a paplangyot, és csipsz, hirtelen belecsíp a lábába. Az ember aztán zsupsz, visszabúvik gyorsan az ágyába, és a paplangyot hamar a fejére húzza. Az illető feleség meg fog ijedni, jaj, és az ember jó nagyokat röhöghet a paplangy alatt. Janit akkor igen megcsodáltam ezért a szenzációs találmányáért, s már Bajusz Mari akit Jani beavatott a titkos haditervbe, ellenezte a csípkedést, és ki is jelentette, hogy ez marhaság, a várható óriási röhögésekre való tekintettel mégis fogadalmat tettünk egymásnak, hogy mihelyt a körülmények megengedik, mindketten megnősülünk.
Csipszó!
Vihogott Jani, amikor délutánonként elváltunk egymástól. Paplangy! Mondtam én, ha tanítói elnadrágolások vagy hasonló bánatok gyülekeztek Jani felett. A paplanynak varázslatos hatása volt. A legzordabb elnadrágolási műveletek után is szétmosolygott a szája, a keze boldogan nyúlt a láthatatlan szomszéd paplanty fölé, hogy egy nagyszerű csípjen az eljövendő felesége eljövendő lábába. Hogy valóban röhögötte, amikor végre alkalma nyílt nagyszabású tervét megvalósítani, nem tudom. Nem is hiszem. Buta volt szegény. Részvétkeltően és végzetesen buta. Pedig finom és bájos fiúcska volt. De semmit nem tudott megtanulni. El is buktatták néhányszor, aztán otthon is nagy zavarok lehettek, oda nem való kopárfoltok kezdtek elharapódzni a ruháján, és ahogy kanyargott játékos cikcakban gyermekségünk keskeny vágányú pályája, Jani észrevétlenül lemaradt. Lepottyant a vidám vonatról, bele az élet ólálkodó ingoványába. Homályos kontúrjait később egy gyarmatáruboltban láttam néhány pillanatra. De nem mint ahogy illő és indokolt lett volna a csokoládés pult előtt, hanem hátul. Egy sötét hordon lovagolva, amelyből megadóan és sápadtan pumpálta petróleumot egy bádog szivattyúval. Valami nagy baj lehetett Janival. Bizonyára nem értette a fűszer szakmát, mert nem sokára fodrászi pályára lépett, de innen is elzavarták, és sokáig bukdácsolt, mint gazdátlan, beteg csirke az élet és mesterségek változatos szemétdombján. Egyszer egy vaskereskedésben akadtam rá. Sok pengéjű bicskák, kapák és eféle sokasága között, akkor irigyeltem is egy kis tarka és sok mindenben bővelkedő hivatását, de rajta foszlányát sem láttam az örömnek. Kormos, sovány arcából bágyadt és mosolytalan szemek kék lettek. Bal sorsa üldözte. Nem tudott szegény semmit megtanulni, és amit tudott, mosolyogni, azt is elfelejtette. Ügyefogyottan zökkent ide-oda az élet szerfelett kátyus lankáin, néha kitették a szűrét, néha csak nyakon verték. Mégis, hogy nem, kilábalt az inas évek töménytelen nyakleveseiből, és esztendők múlva egyszer sugárzó arccal láttam sörözni egy iparos kávéház előkelő teraszán. Ezüst patkó volt a nyakkendejében. Hogy vagy, Janika? Megráztam a kezét, barátságosan kikérdeztem, kapkodva félszegen bukdácsolt a szavak fárasztó barikádján. Mikor nősülünk, Jani?
Ősszel!
Hebegte, elvörösödve, de boldogan.
– Mit csinálsz ősszel?
– kérdeztem tőle óriási meglepődéssel.
– Mert nem hittem a füleimnek, hogy ez a kis orosz Jani, ez a vakkantó, apró, buta kis fiúcska, aki még tegnap a bivajtejben halászott a cipőjével, ez a Jani, aki még a kis egyszer egyet sem tudta, ez... Hiszen még 14 éve sincs. Vagy ha igen, úgy legfeljebb, ha 22.
Paplangy? Vetettem fel kérdőleg a régi haditervet. Rám nézett. Nem értette meg. Már a paplangyot is elfelejtette. Hamarosan kiderült aztán a többi is. hogy az apja akarja. Talált is már mennyasszonyt is a számára. A hozományt az apjának fogja adni, az majd berendez egy nagy fűszerüzletet a részére. Álmélkodva hallgattam. Mit tudja ez a Jani, hogy mire való mindez? Annyit tud csak az apai tervből, hogy lesz saját kocsikenőcse, saját cirokseprűje, saját pótkávéja és saját felesége. Aztán szép, fölemelte a kezét a levegőbe.
Ilyen magas,
mutatta szinte megdicsőülten.
És ami azt illeti, elég gyönyörű és roppant művelt. Nagyon szeretnék egy szép, szerelmes levelet írni, de úgy, hogy legyen benne néhány művelt kifejezés is.
5 perc alatt megfabrikáltam Janinak a világ legműveltebb szerelmes levelét. A szeméből olyan víg hancorozással bukfencezett ki az elragadtatás, mintha gyémánt mezőket kapott volna. Bár egy szót sem értett belőle, meghatottan fogta meg a kezemet, és 2-3 ezüst koronát illesztett ügyetlenül a markomba. A koronákat szépen visszaillesztettem a tenyerébe. Mosolyogva váltam el tőle, és meg voltam győződve, hogy ezzel a nősüléssel nincs, és nem is lehet más célja, mint hogy éjszaka, amikor az illető nő javában horkol, akkor chips. Már elképzeltem, hogy Jani milyen boldogokat fog röhögni a paplanty alatt. Pedig roppantul tévedtem. Janit, az apja, hogy úgy mondjam, annak rendje és módja szerint, férjhez adta. Vasárnaponként határtalan büszkeséggel fitoktatta a feleségét. Láttam is őket. A kis Jani apró zsaketben ünnepélyesen baktatott egy impozáns, méretű, vastag nőszemély árnyékában, aki ekkor már apává avatta az én szegény barátomat. Sőt, azt a kis játékdobozt is láttam, amit a Jani apja rendezett be a hozományból, fűszerüzlet gyanánt. Néhány süvegcukor és 1/2 tucat cirokseprű szorongott a pirinyó boltocskában, de Jani ragyogva hemzsegett közöttük, és lázas lendülettel csavarta és bödörgette a papírzacskókat. Na, gondoltam magamban, ez a gyerek nem is olyan buta, mint ahogyan hittem. Meg van nősülve. Gyereke lesz. Cégtáblája van. És én csak most teszem az első szigorlatot. Egy levelet is láttam a pulton. Tekintetes Orosz János kereskedő úrnak. Már úgy volt, hogy a barátomat a legsikerültebb emberek közé könyveltem, amikor egy őszi éjszaka újra összesodort vele a véletlen. Egy elhagyott parkban találkoztam vele. Egy nedves padon kuporgott, lesoványodva, gallértalanul, gyalázatosan megkopasztva. A szeme könyvtelen volt, de halálosan bőgött, mint egy legázolt ölebnek a szeme.
Barátom, zokogta boldogtalanul. Barátom,
mi történt veled?
Megvert. Minden nap megver. A fejemet üti mindig. A leveses kanállal üti a fejemet.
De hát miért?
A túróért. Mert megettem a túrót.
Zavaros volt a dolog. Csak nem bolondult meg ez az asszony, hogy egy kis túróért agyonveri ezt a szegény gyermeket. Faggattam, keresztkérdések alá vetettem, de nem tudtam kibogozni az esetet. Megfogtam a kezét, és szépen felvittem a lakásomra. De Jani egyre csak a túrót hangoztatta. Hogy ő nagyon éhes volt, talált egy kis marékot a stelázsin, és megette. mert az asszony nem adott neki enni. Éheztette, amióta az üzletet bezárták.
Hát bezárták az üzletet?
Igen, szipogta keservesen. Kiáll a kapuba is. Onnan kiabálja, hogy tolvaj vagyok. Az apám becsapta, hogy az nem is volt üzlet, nem is volt benne portéka, az apám csak zsebrevágta a hozományt, te láttad az üzletet? Hát nem volt abban elég portéka? 5 zsák nullás lisztem volt, 2 kiló kékítő, 1 tucat ostor, a nagy korsó tele volt denaturált szesszel, én nem loptam el semmit.
Vonított fájdalmában.
Én nem tehetek róla, hogy ezt az üzletet becsukták.
Hát így állunk. Óriási röhögésekre bazírozott házas életéből mindössze ez maradt hát meg, hogy leveses kanállal űzték ki a szomszéd paplandja alól be az esős éjszakába. Holott csak azt tette, hogy éhes volt, és a maradékot, amit a stelázsin talált, megette. A feleség elzavarta, meg se csókolhatta gyermekét, úgy ment ki Amerikába, ahol 1 fél év múlva meghalt, ha jól tudom, Pennsylvániában.